Szép estét kívánok mindenkinek! Ez a Trend FM és a napvendége műsorunk. Hódos Ferenc van itt a stúdióban, a Pannonia Bio ZRT stratégia igazgatója. Rögtön szeretném, hogyha elhelyezne minket ebben az iparágban. Ha azt mondom, hogy a Pannonia Bio egy biofinomító, innovációs motor és tesztpálya Magyarország szívében, akkor azt hogy értik?
Üdvözlöm én és a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást. Most a cégünk az 10 éves jubileumát ünnepli idei évben, úgyhogy a innovációs motort aként értjük, hogy ez a 10 év elegendő volt arra, hogy egy álomból egy Magyarországon nem létező iparág megvesse a lábait, és kinőjön egy olyan biofinomítói kapacitás, ami az induláshoz képest meg háromszorozta méretét és kapacitását, és ebben az iparágban, Európában a legnagyobb egy telephelyen található ilyen létesítményé nőtt.
Biztos látja itt a papírjaimat, én rajzoltam is egyébként, és itt középen egy biofinomító van, van egy input, meg van egy output, középen van a biofinomító, erre mindjárt kitérünk, jó, hogy ez mindenkinek világos legyen, hogy mi itt a nagy találmány. De előtte még, hogy mindenkinek felcsigázzam a kedvét, aki esetleg a biofinomításra még nem kattanna rá rögtön, vagy a biofinomítókra, azt mondja, hogy klímakatasztrófa, élelmiszerhiány, energetikai válság. Önök erre a háromra tudnak valamiféle megoldást. Három az egyben, ez még kávéban is ígéretes, vagy nem tudom milyen meleg italban, de ebben különösen. Honnan kezdjük a rajzomtól, vagy pedig ebből a gagből, hogy lehet ezt a hármat megoldani?
Kezdhetjük a gagtől, és én azt gondolom, hogy mi a lehetőséget ismertük fel, de a fantasztikus alapvetés az a itthon megtalálható alapanyagokban van, esetünkben a takarmány kukoricában, ugyanis erre lehet úgy tekinteni, mint egy takarmány növény, illetve lehet úgy tekinteni, hogy ez bizonyos alkotó részekből áll, úgy, mint keményítő, rost, fehérje és egyéb vitamin, zsírok és beltartalmi anyagok, és maga a biofinomítói koncepció azt jelenti, hogy ezeket anyagáramára szedjük, tehát a keményítővel vannak különböző terméksoraink, a fehérjére vannak különböző terméksoraink, és lesznek nagyon sok újdonságunk.
Tehát alkotó elemeire szedjük.
Alkotó elemeikre bontjuk, és az egyes alkotó elemeiből gyártunk minél nagyobb hozadott értékű termékeket. És a alkotóelemekre szedés innen a biofinomító, mert ha megnézzük egy hagyományos olajfinomító is ugyanezt csinálja, bejön egy alapanyag, azokat frakcióra szed, és az egyes frakciókból csinál mindenféle
terméket. Mint 100 halombatta, ugye?
Akár
azt most benne volt a hírekben az elmúlt időkben, is benne is lesz. És már pontosan tudjuk, hogy az ural típusú olajból mit csinálnak, hogy szedik szét.
Így van.
A biofinomítás az nincs ennyire az emberek fejében, ugye? A biofinomító működési elve.
Én azt gondolom, hogy ez azért is van így, mert ez egy viszonylag új iparág, viszont ugyanolyan fejlődési görbén megy át, mint amin a olajfinomítók is átmentek. Magyarán, akár véve az említett finomítói példa, de bármelyik biofinomító, hogy 20 évvel ezelőtti termékkomponens gyártana, akkor a mai piaci körülmények között, és itt nem a háborút értem, hanem a 21. századot, vagy a 2020-as éveket, veszteséges lenne, piacképtelen lenne. Ez ugyanúgy igaz a biofinomítókra is, tehát az a mértékű innováció és fejlesztés, amit végzünk egyik oldalról egy végtelenül izgalmas és előremutató tevékenység, másik oldalról pedig egy kőkemény piaci igény, mert aki kimarad, az lemarad.
Tehát a 10 év alatt itt óriásit mentek előre, ugye? És az elején arról is beszélgettünk, hogy világviszonylatban, vagy európai viszonylatban is nagyot mentek előre. Az hogy lehetséges? Mi nem volt meg a többi országban, a versenytársaknál?
Én azt gondolom, hogy a lehetőségek felismerése az, hogy gazdaságot fejleszteni, alapvetően abból lehet, arra lehet támaszkodni, amiből több van. Magyarországot megnézzük a térképen, ez egy zöld színű ország, egy agrár ország, tehát biztos, hogy szántóföldi gabonából több lesz, mint amire szükség lesz, ugye itt zárójelben.
Rendes idő, igen, a fejem amikor látta, igen, most éppen nem.
Így van, de most egy elmúlt 10 éve talán soha nem látott asszályos évben vagyunk.
Tehát ne ebből az évből induljunk.
Viszont ha megnézzük az előző 10 évet, akkor gyakorlatilag óriási növekményben tudott termelni az agrárium, és amennyiben ezek a megtermelt gabonák nem használódnak fel országon belül, akkor ezek feldolgozatlan formában exportra kerülnek, amivel több probléma is felmerül. Az egyik, hogy a legalacsonyabb hozzáadott érték, tehát aki előállítja, a legnagyobb kockázatot futja, látjuk most az időjárás milyen
kitettséget volt. Amikor régen bőrbe kötve vitték az állatot, ugye?
És így van, és a nagyapáink is megmondták, hogy minél nagyobb hozzáadott érték, hát ugye ennek ma van divatos neve, meg körforgáshoz gazdálkodás, meg kitérünk majd ilyen nagyon szép jelzőkre, de ezek mindig is megvoltak.
Jó, innovációs kellett hozzá, biztos csak azért mosolygok, mert váltották egymást György László innovációs államtitkárral, és rögtön tudta egyébként a Pannonia bőr, rögtön azt mondta, hogy igen, hogy COVID, most kézfertőtlenítő és alapanyag. Nagyon szépen levezette, de ez rendben is volt, ugye?
Stimmelt, így van, sőt, annál is inkább, hogy pont egy COVID nem csak nehézségeket hozott, hanem rámutatott nagyon erős versenyelőnyökre is, például a hazai előállítású termelésre, ugyanis normális időszakban megszoktuk azt, hogy van pénzünk, és elmegyünk a piacra, legyen az magánemberként egy üzlet, vagy cégként egy európai vagy világpiac, és megvesszük, amire szükségünk van. Jön egy rendkívüli helyzet, körbenézünk, szomszédban háború van, és azt látjuk, hogy bizonyos dolgok exponenciálisan drágulnak, vagy eltűnnek a piacról, és nincsen helyettesítő termék. Kiderül, hogy az a beszállítói lánc egy nagyon szűkre szabott, alternatíva nélküli módon fejlődött lánc, és egyik napra a másikra...
Könnyen megzavarható, megszakítható. Belevágtam az előbb. Ott tartottunk, hogy ez egy zöld ország, azt mondta, kivéve a Gyevi bírót ezt az idei évet, világos. Tehát az alapanyag rendelkezéssel kellett valami innováció, kellett valami ötlet is nyilván ahhoz, hogy azt mondják tulajdonosok, a cég akkori működtetői, hogy itt érdemes előre szaladni ebben a dologban, ebben a technológiában. Jó, óvatosan fogalmazom, mert az információ önnél van.
Így van, ez egy amerikai technológia, amit a Pannonia Bio itt meghonosított, ez a technológia, hogy Európában csak itt található meg. Ez egy kulcsra kész üzemegység volt, ezt úgy kellett elképzelni, hogy alapkő letételtől fogva nagyjából egy másfél év elteltével a megbeszélt termelőkapacitás felépült, tartályokkal, csövekkel, vezérléssel, minden egyébben, és nagyjából 2 hét alatt el is érte az úgynevezett nameplate capacity-t, azt a termelési kapacitást, amire az hivatott, és gyakorlatilag onnantól kezdve ez üzemel, ez egy 0-24-es folyamatos üzemű termelés, amiben egy darab alapanyag van jelenleg a takarmány kukorica.
De nem lesz ez mindig így.
És nem lesz ez mindig így, köszönöm. Viszont minden egyes alkotó eleme, mivel egyben kerül be a gyárba, ezért minden egyes alkotó eleméből valamilyen hasznos termék kész, mert hát úgymond hulladék vagy eldobott dolog nem keletkezik.
Jó, tehát akkor ez az input-output, ezt mindjárt szétszálazzuk, meg jönnek az ígéretek. Középen ott van a biofinomító. Rendben van. Ugye itt másodosztály, ugye? Tehát emberi fogyasztása nem alkalmas?
Alapvetően alapanyagot tekintve, illetve az egész iparágat tekintve több tévhit van. Azt látni kell, hogy amikor ez az egész dolog elindult, ez 2000-es évek vége volt, amikor egy úgynevezett megújuló energia direktíva megfogalmazódott brüsszeli szinten, és mint minden újdonsággal voltak félelmek, ez teljesen normális, azt gondolom. Viszont ahogy teltek az évek, ezek a félelmek bebizonyosodtak, hogy alaptalanok voltak. Gondolunk itt a legalapvetőbb dologra, a angolul egyszerűbbek, ezek mindig food versus fuel, tehát miért kell élelmiszerből üzemanyagot csinálni? Hát már a mondatnál megsül a dolog, mert nem élelmiszerről beszélünk, mert nem csemege kukoricát használunk, hanem takarmány kukoricát. Egy kis oldalzönge, tartottunk májusban egy sajtóeseményt, és kitettük kóstolásra. Hát a csemege kukoricát, az, ha máshol nem Balatonon, legalább egyszer minden magyar ember eszik, hát valahogy a takarmány kukorica nem fogyott. Az az igazság, hogy ez egy takarmány célú növény, és ennek a felhasználása egy normál évben takarmány és egyéb cél, plusz az ipari felhasználás, nevezzük így a teljes vertikumot, aki ezzel az alapanyaggal dolgozik, messze-messze a termelés meghaladja a magyarországi igényeket. Tehát teljesen józan volt egy befektetői döntés, hogy egy ilyen biofinomítót oda telepítsünk, ahol az alapanyag van.
Képződik ilyen alapanyag.
Korábban Európában az volt a trend, hogy a biofinomítót a olajfinomító mellé tették, viszont nem igazolta vissza a piac, mert egyszerűbb az alapanyagot helyben tartva feldolgozni és a készterméket logisztikázni, mintsem, hogy egy túlépített rotterdami környezetbe tenni egy ilyen jellegű üzemet.
Jó, tehát akkor ez volt egy tévhit, ugye? De talán érdemes volt akkor erre kitérni. Volt még más is?
Igen, illetve itt még a tévhithez visszakanyarodva, hogy egyrészt ugye nem
az emberek elől.
Így van, hanem egy olyan takarmány alapanyag, ami amúgy is bőségesen rendelkezésre áll, viszont emellett azzal, hogy én ezt a takarmány kukoricát feldolgozom, ha akarom, ha nem, egy tonna legyártott etanol mellett egy tonna fehérje tartalmú ilyen-olyan takarmányt vagy élelmiszeripari minőségű fehérje terméket is legyártok. A felvetés már az elején hibás volt, mert ha akarna az iparág, sem tudna csak üzemanyagot gyártani.
Mert hogy képződik más is.
Mert hogy kéz a kézben megy az alapanyag összetételéből kiindulva, így van.
És akkor az volt a második felfedezés, hogy ami megmarad, ami még szintén az alapanyagból adódik a feldolgozás során, azt mivé lehet fejleszteni, vagy azt mire lehet használni?
Igen, maga a technológia ezt meg is válaszolta rögtön induláskor, hiszen már a kezdő állapot szerinti üzem is tudta ezt az egy tonna etanol, egy tonna fehérje takarmány arányt, itt-ott abban megállt a termék mixet, ez egy alapanyagból két terméket előállító, nevezzük fekete dobozban.
Ketté választja, világos.
Gyakorlatilag így van, viszont a nagy felismerés a technológiában az az, hogy a fehérje az egy sokkal értékesebb, akár takarmányzás, akár emberi fogyasztás szempontjából, mint maga a keményítő a kukoricában, 70%-ot meghaladó mennyiségben van keményítő, és 8% környéki a fehérje tartalom. Bekerül a mi üzemünkbe, az fog történni, hogy készítünk etanolt belőle, a fennmaradó részből viszont egy 30%-ot bőven meghaladó 35% környéki fehérje takarmány áll elő, ami már mint fehérje elhelyezhető különböző állatfajok különböző takarmányozási programjában, akár startertában, akár befejezőben.
Sokkal kevesebb szállítási költség, sokkal
helyben
kisebb
térfogat. Helyben helyi alapanyagból.
Így van. Mondhatom meg laikus módon.
Abszolút, és kihasználja azt a lehetőséget, hogy a helyi alapanyagot helyben fel is lehet dolgozni, és olyan módon, amiből hulladék nem keletkezik, viszont ami meg előáll fehérje takarmány.
Sokkal értékesebb, mint maga.
Az értékesebb lesz, mint az alapanyag, már takarmányzási szempontból, és akkor itt még nem is beszéltünk az élelmiszer célú dolgokról, és ebben képes arra, hogy azt a több 10 millió tonnás EU-s fehérje import igényt valamelyest ellensúlyozza.
Oké, akkor most nézzük azt végig, hogy itt volt a biofinomító, látjuk, hogy mi ment be, hogy majd mi fog még bemenni, vagy ez a következő fejlesztés, vagy következő láb az izgalmas lesz, erről beszélgetünk talán a második műsorfélben, sőt egészen biztos, de nézzük akkor, mi minden jöhet ki belőle, és ezt a sok mindent mire használjuk, vagy mire használhatjuk, mit vált ki, és hogy kerül az ember elé tulajdonképpen itt a képződött anyag.
Ahogy beszéltük, a induló állapot szerint volt etanol és volt, ez az úgynevezett DDGS, vagy szárított kukorica törköly. Ez egy ilyen darált, kellemes illatú fermentáláson átesett takarmány, ami receptúrázható, keverhető takarmánykeverőben, és kerülhet az állatok elé, és egy jól fogyasztható, és egy jó beltartalmi értékkel bíró fehérje forrás tud lenni. Jönnek a hívószavak, GMO-mentes és antibiotikumoktól mentes. Tehát a teljes gyártási folyamat, nem csak az alapanyagot nézve, hanem a felhasznált enzimeket és egyéb segédanyagokat is nézve, minden természetes eredetű. Ezekben is az élelmiszer fronton, hogy egy állat GMO-mentesen érkezik, és abban egy GMO-mentes baromfihús feldolgozott élelmiszer tud előkerülni, ezek értéket képviselnek.
És egyre nagyobb értéket képviselnek.
És egyre nagyobb képviselnek. Sőt, kellene, hogy értékeljenek. Itt még egy kicsit a piac fut, de ez inkább már az állattartók, meg az élelmiszergyártóknak a kérdésköre, hogy hol van az a valós piaci érték, ami meg kellene jelentkezni egy GMO-mentes termékben, ami egyértelműen nagyobb hozzáadott értéket képvisel.
Jó, most az állatoknál tartottunk még.
Így van, ahogy haladtunk előre, a cég élethez az elmúlt 10 év ez összeforrt a folyamatos fejlesztésekkel és innovációknak a meghonosításával. Ez meglátszik a termék mixen, és indulás követően az első nagyobb ilyen fejlesztéssel a takarmány elállítása közben egy kukoricaolaj szeparálására kerül sor. Ebből nagyjából egy ilyen éves 10-12 ezer tonnás mennyiséget gyártunk, és ez is egy energiával bíró takarmány adalék, ami szintén hozza a GMO és antibiotikummentes tulajdonságokat, és nagyon jól alkalmazható receptúrázásoknál, egy közkedvelt termék itthon is és külföldön is. A következő fejlesztési ütem volt magának a termelő egység kapacitásának a duplázása, ez az eredeti induló kapacitáshoz képest. Ez igazából annyit jelentett, hogy már alapításnál bizonyos szűk keresztmetszetek eleve dupla méretűre lettek megépítve, és akkor néhány fermentor tartállyal, illetve technológiai szereléssel.
Ki lehetett ezt egészíteni.
Egy viszonylag gyors lefutással.
Mert hogy alapanyag rendelkezésre állt, és a piac pedig felvette ezeket a kiépződött termékeket.
Pontosan erről van szó, és ezt követően indult meg a biofinomítóvá válás, ugyanis azt vettük észre, hogy ebben a takarmány kukorica alapanyagban sokkal több lehetőség van, mint sem, hogy csak ez a két vagy három termék. Úgyhogy
az üzemanyag adalék, vagy az üzemanyag.
Én alkoholnak mondanám, ami alkoholnak az elsődleges része, ami gyáregységünkben, ami kikerül, az a kutakon E10 formájában átadott üzemanyag. Szerintem annyi kitekintés érdemes, mert ez sem annyira közismert, hogy az E10 az azt jelenti, hogy 10%-ot nem meghaladó etanol tartalom, amiben a megvett benzin az megújulóvá válik, és az a 10%-nyi rész az a fosszilis üzemanyaghoz képest, az nem fosszilis, viszont a teljes termékciklus előállítás nézve a fosszilis társához képest 80%-kal alacsonyabb UHG kibocsátással bír. Ezek európai standard szerint auditált adatok, ez a 2021-es legfrissebb iparági statisztika, ami egy óriási lépték. Magyarán egy E10-es üzemanyag az E5-höz képest kétszer olyan környezeti pozitív hatással bír, és ezekben az üzemanyag mixekben vannak még további lehetőségek, egészen odáig, hogy E85-85%-nyi megújuló rész, és csak 15% fosszilis.
Oké, akkor a benzinkutakon találkozunk ezzel.
Így van, nap mint nap.
Is.
Így van, és egy kicsi büszkeség, hogy hála mi cégünknek, illetve még a Magyarországon levő elállító kapacitásoknak, kevés dologban világ első Magyarország, az egyfőre jutó etanol elállításban csak az USA és csak Brazília előzi meg, tehát világon a harmadik helyet tölt be jelenleg, és minden egyes megvásárolt liter üzemanyagban a európai fogyasztást, ha veszem, a 10% az a Dunaföldvári gyártóegységből jön. Tehát ha valaki vesz 10 liter E10-et, akkor európai általában 1 liter biztos, az Made in Hungary.
Oké, de nem csak ez, ugye? Mert itt jött a tisztítószer, meg sok mindent. Mire így jó van. Még ez az alapanyag? Én mindig alapanyagot mondok, ezt helyesen mondom?
Abszolút
jó,
helyesen.
Mire jó még?
Annyira helyesen, bocsánat, hogy nincs is olyan, hogy bioüzemanyag alapanyag, hanem ez egy teljesen standard, annyira standard, hogy árutőzsdén jegyzett takarmány kukorica, és ugyanígy az elkészült termékek is alapanyagok. Gyakorlatilag, ha bemegyünk egy üzletbe, egy kozmetikai vagy egy háztartási részlebe, minden második termékben van alkohol. Ezek alkalmasak ezen alkoholtartalmaknak a kielégítésére, tehát akár ablakmosóba, akár egyéb olyan tisztítószer, említettek a beszélgetésen a fertőtlenítőszereket, és vannak ennek tisztítottabb verziói, ami kozmetikumokban, vagy akár úgynevezett farma, vagy egészségügyi felhasználásban is alkalmazható.
Ez mind-mind a kukoricából, a másodosztályú.
A takarmány kukorica alapanyagból elindulva. Minden,
igen. És akkor ezt még lehet tovább fokozni, ugye? Mert itt jönnek majd a hamburgerek, ezt még mindenképpen a zene, ezt mindenképpen mondjam, ez valami, hány 1 milliárd hamburgert tudunk kiváltani?
Igen, itt ugye még mielőtt a lelkesedés, az mindig jó. Igen, a bonyolult dolgot egy számmal mindig veszélyes jellemezni, úgyhogy egy kicsi hátteret. Beszéltünk eddig a takarmány kukoricáról, idei év végével indulja el egy új alapanyagfeldolgozás, ami egy árpa, magyarországi árpának a helyben történő feldolgozása lesz, és ebből egy árpa fehérje gyárat létesítettünk és indítunk el, ami szemben a kukoricából készülő közel 35%-os fehérje tartalommal induláskor 65%-os fehérje tartalmú fehérje fog lejönni belőle, és ez már az első legyártott mennyiséggel élelmiszeripari minőségben fog megtörténni, és ha összeszámolom valamennyi olyan fehérje tartalmú terméket, amit előállítunk a biofinomítónkban, mondjuk a jövő évtől kezdve, akkor ez éves mennyiségben nagyságrendileg 1 milliárd darab vegaburger legyártására lenne legendő, hogyha ez mindet beletennénk, és mindből csak ilyen jellegű termék készülne.
Mennyi marha ússza akkor ezt meg? Jó, akkor a vegaburgernél majd fölvesszük a fonalat. A Pannonia Bio Zrt. Stratégiai igazgatója Hódos Ferenc a nap vendége. Itt a Trend FM-en mindjárt folytatjuk, majd a hamburgereket nem felejtjük el, megígérem.